Füles bagolyolvasó, Decameron, 6. nap, 7. novella. Madonna Filippát a férje rajta kapta kedvesével. Törvénybe idézi, de ottan az asszony talpra esett és mulatságos válaszával kimenti magát, se léri, hogy a törvényt megváltoztatják, fiam Metta már elhallgatott, és még mindenki kacagott az újfajta hokoskodáson, melyel Szalza habaronciak mindenkiénél előkelőbb nemesi voltát bizonygatta, midőn a királynő parancsolta Filostratónak, hogy mondja el novelláját. Az pedig ekképpen fogott szóba, nemes hölgyeim, szép dolog mindenképpen, ha valaki ügyes a beszédben, de legszebbnek vélem, ha ottan van helyén a nyelve valakinek, ahol leginkább szükség vagyon rá. Ennek módját pompásan értette egy hölgy, kiről beszélni kívánok előttetek. Mivel nem csupán felvidámította és megnevettette hallgatóit, hanem ki is menekült a gyalázatos halálnak torkából, miként mindjárt meghalljátok. Prató városában volt valamikor némely törvény, őszintén szólván épp oly szégyenletes, mint kegyetlen, mely semmi különbséget nem tett, hanem rendelte, hogy éppen úgy meg kell égetni a mazasszonyt, kit férje a kedvesével házasságtörésen kapott, mint az olyant, ki pénzért akármely férfinak odaadja magát. Midőn tehát e törvény fennállott, történt, hogy valamely nemes, szép és fölöttébb szerelmes természetű hölgyet, kinek neve volt Madonna Filippa, a férje, Rinaldo, de Pugliesi ottan kapta a szobájában, bizonyos odavalósi csinos nemesi fiúnak karjaiban, kinek neve volt Lazzarino, de Guazzagliotri, kit az asszony a világon mindenkinél jobban szeretett. Rinaldo ennek láttán rettentő haragra gerjedt, s kevésbe múlt, hogy rájuk nem rontott s meg nem ölte őket, és ha nem féltette volna maga életét, szörnyű haragjában meg is cselekedte volna. És ám bár ebben fékezte indulatját, azt nem tudta megállani, hogy ne kívánja a pratói törvénytől azt, mit néki magának nem volt szabad megtennie, tudnillik felesége kivégzését. És mivel az asszony bűnének bizonyítására kellő tanú bizonysága volt, alig hogy felvirradt, senkitől tanácsot nem kért, hanem bevádolta feleségét, és törvénybe idéztette. Az asszony, kinek helyén volt szíve, mint általában a fülig szerelmes nőknek, elhatározta, hogy mindenáron megjelenik a törvény előtt. Bár számos barátja és rokona igyekezett eltéríteni ettől, és megvalván az igazságot, inkább bátor lélekkel meghal, mint sem hogy gyáván megszökék, és önkéntes számkivetésben éljen, és ekképpen méltatlannak bizonyuljon oly derék szerelmeshez, kinek karjaiban az elmúlt éjszakát töltötte. És nagy seregasszonynak és férfinak kíséretében, kik arra biztatták, hogy tagadjon, megjelent a bíró előtt, s elszánt arccal és nyugodt hangon megkérdezte, mit kíván tőle. A bíró, amint ránézett, látta, mely gyönyörűs, mely dicséretes módon viselkedik, és szavainak bizonysága szerint mely bátor lelkű asszony. Megszánta tehát és félt, hogy olyan vallomást tesz, melynek miatt a néki halálra kell ítélnie, ha hogy maga becsületén nem akar csorbát ejteni. Mivel azonban nem mulaszthatta el megkérdezni őt a felől, amivel vádolták, szólott hozzá ekképpen, Madonna, mint látod, itt áll Rinaldo, a férjed, és ellenet panaszt emel, mondván, hogy idegen férfi karjaiban házasságtörésen kapott. Annak okáért kívánja, hogy én a törvénynek rendelkezése szerint ezért halállal büntesselek. Én azonban ezt nem tehetem meg, ha magad be nem vallod bűnödet. Annak okáért jól vigyázz, mit felelsz, és mondd meg nekem, vajon igaz-e az, amivel a férjed vádol. Az asszony cseppet sem ijedt meg, hanem nyájas hangon ekképpen felelt. Uram, igaz, hogy férjem, Rinaldo, tegnap éjjel Lazzarino karjaiban kapott, melyekben számtalanszor nyugodtam már iránta való édes és tökéletes szerelmemben. Ezt soha nem fogom letagadni, de bizonyosra veszem, s te is tudod, hogy a törvényeknek mindenkit magukba kell foglalniuk, s mindazoknak egyetértésével kell megalkottatniuk, kikre vonatkoznak. Eme törvénnyel pedig nem így vagyunk, mivel hogy ez csupán a szegény szerencsétlen nőket kötelezi, kik sokakat ki tudnának elégíteni, sokkal ta különbül, mint a férfiak. Ezen felül pedig, mikor megalkották, egyetlen asszony sem adta bele egyezését, de még csak meg sem kérdeztek egyet is. Miért is e törvényt méltán mondhatjuk igazságtalannak? Ha azonban az én testemnek és magad lelkének veszedelmére végrehajtani akarod, csak rajtad múlik. De minek előtte akármiképpen meghoznád az ítéletet, kérlek, tégy meg nekem némi csekély szívességet. Vagyis kérdezd meg férjemet, vajon odaadtam-e magamat neki, mindannyiszor és minden ellenkezés nélkül, ahányszor csak megkívánt, avagy sem. Rinaldo meg sem várta a bírónak kérdését, hanem tüstént felelte, hogy az asszony tagadhatatlanul kedvére volt neki, valahányszor csak kívánta. Nos tehát, folytatta azonnyomban az asszony, kérdezem én, bíró uram, hogyha mindig megkapta tőlem azt, mire szüksége volt, mit csináltam volna, vagy mit csináljak azzal, mit ő meghagyott. A kutyáknak vessem talán. Nem sokkal ta jobb-e oda ajándékoznom a mondott nemes úrnak, ki a világon mindennél jobban szeret, mint engedni, hogy veszendőbe menjen avagy elpusztuljon. Emez előkelő és jó hírű hölgynek kihallgatására mind összesereglettek Prató lakosai. Eme mulatságos kérdés hallatára mind jó ízűt kacagtak, s annak utána egyértelemmel kiáltották, hogy a hölgynek igaza van, és jól beszélt. S minek előtte széjjel mentek volna, megváltoztatták a kegyetlen törvényt, mire a bíró maga biztatta őket, solyképpen korlátozták, hogy csupán a manőkre vonatkozik, kik pénzért csalják meg férjüket. Rinaldo tehát ostoba igyekezetében megszégyenült, sekképpen távozott a törvényszékről, az asszony pedig, mintha csak feltámadott volna a mágia tüzéből, vidáman és szabadon, nagy diadallal hazatért. 8. novella. Fresco azt tanácsolja unokahúgának, hogy ne nézzen a tükörbe, ha, mint mondotta, bosszúságára vagyonutálatos embereket látnia a novella, melyet Filostrató elbeszélt, némi szégyenkezést támasztotta raja figyelmező hölgyek szívében, melynek jele volt az arcukba szökkent tisztes virulás. És az egyik a másikra pillantgatott, s alig tudták visszafojtani kacagásukat, és kuncogva figyeltek rá. De minek utána a novella bevégződött, a királynő Emiliához fordult, és parancsolta, hogy folytassa a sort. Ki is, mintha csak álomból ébredt volna, sóhajtván ekképpen fogott szóba. Bájos hölgyeim, mivel hosszas révedezésem messzire elragadott közületek, a királynőtől reámrót kötelességemnek sokkal a rövidebb novellával teszek eleget, mint különben tenném, ahogy lelkem nem kalandozott volna másfelé. Elmesélem nektek egy leányos toba eltévejedését, melyet nagybátyja valamely kedves tréfaszóval helyrehozott volna, ha a leány felérte volna ésszel. Bizonyos Fresco da Celatico nevezetű úrnak volt egy unokahuga, és becéző nevén Ferikének nevezték, kinek ugyan gyönyörű volt termete és arca, de nem volt az az angyali szépség, minőt régebbi időben bőven láttunk, mindazonáltal, hogy gőgös és rátarti volt, hogy szokásába vette fitymálni férfiakat és nőket s mindent, amit látott, holott inkább a maga háza előtt söpört volna, mivel nem volt hozzáfogható kiállhatatlan, begyeskedő, lobbanékony nő. És akármit tettek, semmi sem volt a szája íze szerint. És ezen felül oly fennhéjázó volt, hogy ez még akkor is sok lett volna, ha a francia királyok lettek volna az ősei. És ahogy az utcán járt, csak úgy bűzlött a pöffeszkedéstől, hogy egyebet sem tett, mint orrát fintorgatta, mintha csak bűzáradna mindenkiből, akit látott, vagy akivel találkozott. Nem szólván tehát sok egyéb utálatos és kiállhatatlan szokásairól, történt egy napon, hogy midőn hazatért Frescohoz, és azt sem tudta, hová legyen a kényeskedéstől, leült melléje, és egyre másra nyögdécselt. Miért is Fresco megkérdezte? Ferike, mit jelent az, hogy ma, holott ünnepnap vagyon, ilyen hamar hazajöttél? A leány pedig majd megpukkadt pöffeszkedésében, és ekképpen felelt. Az már igaz, hogy hamar hazajöttem, mivel nem hiszem, hogy valaha is élt volna ebben a városban annyi utálatos és kiállhatatlan férfi és nő, mint ahány ma él. És, ha csak egy is az utamba kerül, úgy utálom, mint a bűnömet, és nem hiszem, hogy volna még nő a világon, kit jobban gyötörne az utálatos emberek látása, mint engem. S éppen azért jöttem ilyen hamar haza, hogy ne lássam őket. Erre pedig Fresco, ki szívből utálta unokahuga hundok viselkedését, szólott ekképpen, leányom, ha annyira utálod az utálatosokat, mint mondod, akkor ne nézz többé a tükörbe, ahogy nyugodtan akarsz élni. De ez a lány üresebb volt, mint a nátszál, s holodből Salamonnak képzelte magát, csak annyit értett meg Fresco mondásának velejéből, mint valamely birka. S még több, azt mondotta, hogy ő bizony nézegetni akarja magát a tükörben, a többi nők módjára. Sekképpen megmaradt s mind a mai napig megátalkodott maga pöffeszkedésében. 9. novella. Guido Cavalcanti valamely tréfaszóval udvariasan legorombít bizonyos firenzei lovagokat, kik megrohanták, midőn a királynő észrevette, hogy Emilia befejezte novelláját, s rajta kívül már csak annak kell novellát mondania, kinek kiváltsága volt utoljára beszélnie, ekképpen fogott szóba. Bájos hölgyeim, ám bár ma már legalább két olyan novellát kivettek a számból, melyet én szándékoztam elmondani, mégis maradt egy, melyet elmondhatok, s melynek végén oly csattanó vagyon, hogy talán még senki eleddig nem mondott hozzája hasonlót. Tudnotok kell tehát, hogy a régi időkben igen szép és dicséretes szokások voltak városunkban, melyekből mai napig úgy szólván semmi meg nem maradt. Ez pedig a kapzsiságnak köszönhető, mely a gazdagodással egyetemben elharapódzott, s mind valamennyit kirtotta. A ma dicséretes szokások között volt egy, mely szerint Firenzének külön-különféle helyein egybe gyülekeztek a környék nemes urai, és megszabott számban társaságokat alkottak, ügyelvén, hogy csak olyanokat vegyenek be, kik kellő mértékben tudják viselni a költségeket. És ma az egyik, holnap a másik, sekképpen sorra, kiki a számára megszabott napon vendégül látta asztalánál az egész társaságot. És ilyenkor gyakorta megvendégeltek idegen nemes urakat is, ha egy-egy éppen ott időzött, és városbélieket is. És ezek évente legalább egyszer valamennyien egyforma ruhákba öltözködtek, és a nevezetesebb ünnepeken által lovagoltak a városon, és olykor lovagi tornát rendeztek és kiváltképpen a nagy ünnepeken, vagy ha valamely győzedelemnek a vagy más egyébnek örvendetes híre érkezett a városba. Egyebek között tehát volt ilyen társaság a Bettó Brunellesi úrnak is, és Bettó úr pajtásai minden követ megmozgattak, hogy belevonják abba Guido Cavalcanti urat is, és pedig nem ok nélkül. Mivel hogy nem is szólván arról, hogy egyike volt a világ legkitűnőbb logikusainak és természettudósainak, ilyesmikkel ugyan a ma társaság édes keveset törődött, hanem különösképpen vidám, kedves és jószavú ember volt, s a világon mindenkinél jobban végre tudta hajtani azt, mit magában feltett, s mi nemes ember dolga volt. Ezen felül dús gazdag ember lévén, kimondhatatlanul meg tudta tisztelni azt, ki véleménye szerint megérdemelte. Azonban Bettó úrnak nem sikerült soha megnyernie őt, s ennek oka gyanánt cimboráival egyetemben azt vélte, hogy Guido túlságosan belemerült a bölcselkedésbe, és elidegenedett az emberektől. S mivel néha az epikureisták véleményét hangoztatta, az a hírekelt a műveletlen emberek közt, hogy mindeme bölcselkedésével csupán arra akar bizonyságot találni, hogy nincs Isten. Nos, történt egy napon, hogy Guido elindulván az Ortósan Michelétől, végigment a Corso degli Adimarin, egészen a San Giovannig. Ezt az utat pedig gyakorta megtette, hol roppant márvány és egyéb síremlékek sorakoztak a San Giovanni templom körül, melyek mostan a Santa Reparatában vannak, s mikor ő éppen ott járt a porfíroszlopok között és eme síremlékek és a San Giovanni bezárt ajtaja között. Bettó uram lóháton éppen arra ment társaságával a Santa Reparata piacán keresztül. Mikor tehát meglátták Guidót a masírok között, szólottak ekképpen, menjünk oda és bosszantsuk meg. És sarkantyúba kapván lovaikat, hirtelen szinte megrohanták, minek előtte még észbe kaphatott volna, és nagy jó kedvben ekképpen kezdték csípkedni. Guido, te nem akarsz beállani társaságunkba. De ha egyszer megbizonyosodol, hogy nincs Isten, ugyan mi hasznod leszem belőle? Guido pedig látván, hogy közrefogták, nyomban ekképpen felelt. Urak, ti azt mondhattok nekem, amit akartok, mivel hogy itthon vagytok. És rátámaszkodott kezével az egyik roppant síremlékre, könnyedén neki lendült, s átvetette magát a másik oldalra, és kiutván közülök, útjára ment. Azok ottan maradtak, és csak bámultak egymásra, és hogy szavuk megjött, azt mondták, hogy oktalan ember, és semmi értelme nincsen annak, mit nékik mondott, mivel a ma helyhez, ahol voltak, éppen annyi közök volt, mint bármely más polgárnak, s Guidónak is csak éppen annyi, mint akármelyiköknek. Akkor tehát Bettó uram feléjük fordulván szólott ekképpen, magatok vagytok oktalanok, ha nem értettétek meg. Ő bizony udvariasan és kevés szóval ugyan, de az elképzelhető legnagyobb gorombaságot mondotta nekünk. Mivel, ha jól meggondoljátok, eme sírok a halottak házai, mivel hogy ezekben nyugosznak és lakoznak a halottak, s mikor ő azt mondja, hogy ez a mi otthonunk, azt akarja mondani, hogy mi és a többiek buták és tanulatlanok vagyunk hozzá képest és a többi tudós emberekhez képest. És rosszabbak vagyunk a halottaknál, és ennél fogva, ha itt vagyunk, otthon vagyunk. Akkor mindenki megértette, mit akart mondani Guido, és elszégyelték magukat, és soha többé nem csípkedték, Bettó urat pedig éles elmélyű és okos lovagnak tartották. 10. novella. Cipolla testvér megígéri bizonyos parasztoknak, hogy megmutatja nékik Gábriel arkangyal szárnyatollát. De mivel azoknak helyében szén darabokat lel, azt mondja, hogy ezek a ma szénből valók, melyen Szent Lőrincet megsütötték, minek utána a társaság minden egyes tagja elmondotta novelláját, Dioneo tudta, hogy most rajta van az elbeszélés sora. Miért is nem várt holmi ünnepélyes parancsra, hanem csendet kért azoktól, kik még Guidónak imént hallott mondását dicsérgették, és ekképpen fogott szóba. Bájos hölgyeim, ám bár nékem kiváltságom, hogy arról beszélhetek, mi leginkább kedvemre vagyon, ma nem kívánok eltérni a matártól, melyről valamennyien oly ügyesen beszéltetek. Hanem nyomotokon indulván, példázni kívánom nektek, hogy gyors védekezéssel mi ravaszul menekült Szent Antal egyik szerzetese a megcsúfoltatástól, melyet két ifjú készített számára. és bizonyára nem leszem terhetekre, ha kisé hosszadalmasan szólok, hogy apróra elmeséljem novellámat, mivel látjátok, hogy a nap még amúgy is magasan jár fent a mennyvolt közepén. Szertaldóvára, mint bizonyára hallottátok, a mi határunkban vagyon a Valdé Elsában. S bármilyen kicsiny is, nemes és jómódú emberek alakosai. Tehát Szent Antalnak egyik szerzetese, bizonyos Cipolla barát nevezetű, jó darab ideig minden esztendőben egyszer eljárogatott ide, mivel itt bőségesen aratott, hogy összeszedje az adományokat, melyeket az együgyű emberektől kapott. És ottan szívesen látták, talán nem csupán jámborsága, hanem neve miatt is, mivel hogy egész Toscanában ottan terem a leghíresebb hagyma, vagyis Cipolla. Tehát eme Cipolla barát alacsony, vörös hajú, mosolygós ábrázatú ember volt, s a világ legnagyobb huncutja. Sezen felül, ám bár hiány volt minden tudománynak, oly talpra esetten és ügyesen beszélt, hogy, aki nem ismerte, nem csupán nagy szónoknak ítélte volna, hanem azt mondhatta rá, hogy maga a megtestesült Tulliusa vagy talán Quintilianus. És ama vidéken úgy szólván minden embernek komája, vagy barátja, vagy benfentese volt. Ez tehát szokása szerint augusztus hónapban megint odaérkezett, s valamely vasárnap reggelen, mikor a környékbeli falvak jámbor férfiai és asszonyai mind misére jöttek a templomba, alkalmatos pillanatban elévük lépett és szólott. Emberek, asszonyok, amint tudjátok, minden esztendőben szokásotokban vagyon adni valamit búzátokból és rozsotokból méltóságos urunk Szent Antal szegényeinek, ki többet, ki kevesebbet, ki kiámborsága és tehetsége szerint, hogy ama boldog Szent Antal vigyázzon ökreitekre és szamaraitokra és disznóitokra és birkáitokra, és ezen felül megszoktátok fizetni ama csekélyadót, melyet évente egyszer fizettek, kiváltképpen azok, kik szerzetünkbe beírva vannak. Mindezeknek összegyűjtésére pedig engemet küldött felsőbségem, vagyis az apát úr. Annak okáért Istennek áldásával délután 3 óra után, mikor a csengettyű szót halljátok, gyülekezzetek egybe itten a templom előtt, hol is én a szokott módon prédikációt mondok nektek, és csókra nyújtom a keresztet. És ezen felül, mivel tudom, mely fölöttébb jámbor tisztelői vagytok méltóságos Szent Antal úrnak, különös kegyelemből megmutatok nektek valamely szentséges és gyönyörű erekét, melyet is tulajdon magam hoztam valamikor tengeren túlról, a Szentföldről. Ez pedig Gábriel arkangyalnak egyik szárnyatolla, melyet Szűz Máriának kamarájában elveszített, mikor Názáretben megvitte néki a mennybéli híradást. És ekképpen szólván elhallgatott és bement a misére. Midőn Cipolla barát ekképpen beszélt, volt ott a nagy sokaságban a templomban 2 fölöttébb bagyafúrti fiú, nevük szerint az egyik Giovanni del Bragoniera, a másik Biagio Pizzini. Minek utána ezek jót nevettek Cipolla barát erekéjén, ám bár jó barátai és benfentesei voltak, feltették magukban, hogy csúfot űznek belőle emetol miatt. És megtudván, hogy Cipolla testvér aznap egyik barátjánál ebédel a várban, mikor értesültek, hogy éppen asztalnál ül, nyomban lesiettek az utcára, és elmentek a fogadóba, hol a barát megszállott, ama szándokkal, hogy Biagio Majcóval tartja Cipolla testvér szolgáját, Giovanni pedig a barátnak holmiából kikeresi a matollat, akármiféle is az, és elcseni, hogy lássák, mit mond majd azután a népnek. Volt pedig Cipolla testvérnek egy szolgája, kit is némelyek Cethal Guccio, mások Moskos Guccio, ismét mások Disznó Guccio néven neveztek. Ez pedig olyan förtelmes egy ember volt, hogy bizony Isten ilyent még Lippó-Toppó sem festett soha. Ő pedig gyakorta tréfálkozott fölötte társaságban, mondván, az én szolgámnak 9 olyan tulajdonsága vagyon, hogyha ezek közül csak egy is meglett volna Salamonban, vagy Arisztotelészben, vagy Senecában, elegendő lett volna arra, hogy minden jelességüket, bölcsességüket, szentségüket semmivé tegye. Gondolhatjátok tehát, miféle ember lehet ez, kiben nincs sem jelesség, sem bölcsesség, sem szentség szemernyi sem, de megvan mind a 9 rossz tulajdonság. És midőn egyszer megkérdezték, melyik hát a ma 9 tulajdonság, ő valamennyit versekbe szedvén felelt. Megmondom nektek, lustatotyakos, mindene mocskos, hazugságban főkolompos. Hanyaggondatlan, szófogadatlan, emberszólásban páratlan. Szutykos otromba, tökfejű bamba, viselkedésében pimaszgoromba. Nem is szólván arról, hogy van még néhány apró cseprő hibáskája, melyeket jobb nem is emlegetnem. A legnevetségesebb tulajdonsága pedig az, hogy minden faluban meg akar házasodni, és szállást akar bérelni. És ám bátor hosszú szakálla fekete és mocskos, mégis oly gyönyörűnek és csábítónak képzeli magát, hogy szentül hiszi, valahány fehér cselét csak meglátja, mint nyomban belé szeret. S ahogy magára hagynám, minden szoknyának utána vetné magát, míg csak szusszal bírná. De szent igaz, hogy nagy segítségemre vagyon, mivel senki nem szólhat velem titokban 4 szem közt, hogy ő abból ki ne hallgatná a maga részét. s ha megesik, hogy valamit kérdeznek tőlem, annyira fél, hogy ne talán nem tudok majd megfelelni, hogy nyomban ő felel igennel, vagy nemmel, már amint célirányosnak véli. Ezt az ember tehát Cipolla barát a fogadóban hagyta, s lelkére kötötte, jól vigyázzon, hogy senki a holmiához hozzá ne nyúljon, különösképpen pedig az Iszákjához, mivel hogy abban vannak a szenterekék. De Mocskos Guccio szívesebben lebzselt a konyhában, mint a fülemüle a zöldágakon, kiváltképpen ha megszimatoltottan valamely szolgálót. És csak ugyan volt ottan a gazdának egy tagba szakadt, pufók, zömök, idétlen cselédje, a két melle mint két szemetes kosár, és ábrázatja mint a baronciaké, izzadt, mocskos, füstös. A szolga tehát faképnél hagyta Cipolla barát szobáját és minden holmiát, s mint ahogy a keselyű lecsap a dögre, nyakra főre a konyhába sietett, és ám bár augusztus volt, a tűz mellé telepedett, és szóba elegyedett a leányjal, kinek neve volt Nuta. Ennek aztán telebeszélte a fejét, hogy ő bizony 7 szilvafás nemes úr, és több a pénze 1090 forintnál, nem számítva az adósságát, mely inkább több mint kevesebb ennél, és hogy szóban és tettben annyi mindenhez ért, hogy liromlárom punktú. És felejtvén csukjáját, melyen annyi volt a zsír, hogy elegendő lett volna megízesíteni az altopasció nagy bográcsát, és felejtvén rongyos foltos csuháját, mely a nyaka körül és a hóna alatt mocskos volt a zsírtól, és több volt rajta a tarkabarka folt, mint akármelyik tatár, vagy indiai kendőn, és felejtvén ringyes rongyos saruit és lyukas harisnyáit, mintha csak Castiglione méltóságos úr lett volna, azt mondta neki, hogy felruházza új ruhákkal és kicsinosítja és kiragadja innét, hogy ne legyen idegenek rabszolgája, s bár mostan nincsen semmije, jobb jövendőnek reménységét ébreszti benne. És összehordott hetet havat, de akármilyen kedvesen beszélt, mindez falra hányt borsó volt, mint ahogy általában minden, amibe csak belevágott, balul ütött ki. Amint tehát a két ifjú odaért, Disznó Guccio éppen Nuta körül legyeskedett. Minek is fölöttébb megörültek, s mivel így már csak fele munkájokba került a dolog, hiszen senki nem állt a hútyokat, bementek Cipolla testvér szobájába, melynek ajtaja nyitva volt, s az első, ami kutatás közben kezök ügyébe került, amaz Iszák volt, melyben a szárnytól rejlett. Ahogy tehát az Iszákot kibontották, leltek abban sejembe bugyolált kis dobozt, melyet is kinyitván, papagáj farkának tollát találták benne, és úgy vélték, hogy bizonyára ez az, mit a barát ígérete szerint Certaldo népének megmutatni kíván. És az időben bizony könnyűszerrel el tudott hitetni ilyesmit az emberekkel, mivel hogy Egyiptom gyönyörűségeiből akkor még csak kevés jutott el Toscanába, holott később már rengeteg eljutott, mindegész Itáliának romlására. És ám bár néhol már ismerték ezeket valamelyest, e vidéken még a lakosok semmit nem tudtak róluk. Mivel itten még a régiek nyers egyszerűsége élt, nem csak hogy nem láttak még papagájt, hanem javarészük még soha hírét nem hallotta. Megörült tehát a két ifjú, hogy meglelték a tollat, s mindjárt el is csenték, de hogy ne hagyják a dobozt üresen, megtöltötték néhány darab szénnel, mit ott leltek a szobának egyik sarkában. Annak utána bezárták a dobozt, mindent a régi rendben visszaraktak, és észrevétlenül, nagy jó kedvben elsompolyogtak a tollal, és lesték, vajon mit mond majd Cipolla barát, mikor a tollnak helyében szenet talál. Amaz egyszerű emberek és asszonyok pedig, kik a templom előtt hallották, hogy délután 3 órakor majd meglátják Gábriel arkangyal szárnya tollát, mise után hazatértek. És az egyik szomszéd elmondotta a másiknak, az egyik komaasszony a másik komaasszonynak, és ebéd után valamennyien, férfiak meg asszonyok, ahányan csak voltak, egybesereglettek a várban, hol is alig fértek el, és sóvárogva várták, hogy megláthassák a ma bizonyos tollat. Cipolla testvér, minek utána jól megebédelt és szundított is egyet, kevéssel 3 óra után felkelt, és látván, hogy a parasztok mekkora sokasága gyülekezett egybe a tolnak látására, üzente Mocskos Gucciónak, hogy jöjjön fel a csengettyűkkel, és hozza magával az Iszákot. Kik is minek utána nagy nehezen megvált a konyhától és Nutától, a kívánt holmikkal felment. Mikor pedig fölérkezett, nagy lihegve, mivel hogy a sok vízivástól pocakosra dagadt a teste, Cipolla testvér parancsára odament a templom ajtóba, és nagy erősen rázta a csengettyűt. Mikor aztán az egész nép oda gyülekezett, Cipolla barát meg sem nézte, vajon helyén van-e minden holmia, hanem belefogott prédikációjába, és a maga módja szerint tücsköt, bogarat összebeszélt. S mikor arra került a sor, hogy megmutassa Gábriel arkangyal tollat, előbb nagy ünnepélyességgel elmondotta a hiszek egyet, aztán meggyújtott két fáklyát, s minek utána levette csukjáját, gyengéden kivontogatta a sejem burkolatot, és kivette belőle a dobozt. S minek utána előbb néhány szót mondott Gábriel arkangyalnak és erekéjének dicséretére és magasztalására, a dobozt kinyitotta. Mikor pedig látta, hogy teli van szénnel, nem is támad benne gyanú, hogy ezt talán Cethalbuccio művelte, mivel hogy ilyesmit fel sem tett róla, nem is szidalmazta, mert nem vigyázott, hogy valaki ilyesmit el ne kövessen, hanem csendben önmagát átkozta, hogy erre bízta Holmiának őrizését, holott tudta, méhanyag gondatlan, szófogadatlan, szutykosott romba, tökfejű bamba. De azért arcának egyetlen izma nem rándult, hanem égnek emelte szemét s kezeit, és szólott oly hangosan, hogy mindenki meghallhatta, Isten, áldott legyen a te hatalmad mindörökké. Annak utána becsukta a dobozt, és a nép felé fordulván szólott, emberek, asszonyok, tudnotok kell, hogy Schieder barát koromban feljebb való elküldött nap Kelet-országaiba, és külön parancsal meghagyta nekem, hogy mindaddig kutassak, míg nem meglelem a porcelán titkát, mely másoknak több hasznot hajt, mint nekünk, ám bár égetése ugyan nem kerül semmibe. Miért is fölkerekedtem, és velencéből elindulván által mentem Görgöm-Börgömön, és onnan Garavoncia királyságán és Bagódadogón által lovagolván megérkeztem Paródiába, honnét nagy szomjúhozás közben kevés idő múltán eljutottam Kakadúniába. De minek meséljem nektek sorra, hány országot bekóboroltam? Minek utána tehát által mentem az Operencia kanyarulatán, eljutottam Furfangóciába és Bolondóciába, melyekben rengeteg nagy erejű népek lakoznak. És innét elérkeztem Hazudóciába, hol is számos magam szerzett béli és egyéb barátokra bukkantam, kik valamennyien kerülték a kényelmetlenséget Istennek szerelméért, és ugyan rá sem hederítettek mások szenvedéseire, ha ekképpen maguk hasznát szolgálták, sem ez országokban semmi egyéb pénzt ki nem adtak, csak veretlent. És innét által mentem Habruca országba, hol a férfiak és asszonyok facipőben járnak a hegyeken, s a disznókat a tulajdonbeleik betöltik. És kevéssel odábboly népekre akadtam, melyek rúdon viszik a kenyeret, s bort pedig zsákban. Ezektől eljutottam a kukachegyekbe, hol is minden víz lefelé folyik. És hamarosan oly messzire előre jutottam az országnak belsejében, hogy végezetül elérkeztem az indiai Paszternákiába, és esküszöm arra az öltözetre, melyet testemen viselek, hogy én ottan láttam repülni a madarakat, amit talán el sem hisz az, ki még nem látta. És ebben nem hazudtol meg engemet Masó del Saggio sem, a gazdag kereskedő, kivel ottan találkoztam, mikor éppen diót tört, s annak héját egyenként eladogatta. De mivel nem találtam meg azt, minek keresésére oda mentem, és mivel tovább vizen kell utazni onnan, visszafordultam és megérkeztem a Szentföldre, hol nyár idején 4 dénárba kerül a hideg kenyér, a meleg pedig ingyért van. És ottan meglátogattam ne bántsatok kérlek alássam főtisztelendő atyát, Jeruzsálem méltóságos pátriárkáját. Ki is tiszteletből a méltóságos Szent Antal úrnak köntöse iránt, melyet mindig viseltem, megmutatta nekem valamennyi szenterekét, amilyen csak volt. Ebből pedig annyi volt neki, hogy ha mind fel akarnám sorolni, jó néhány mérföldnyire sem érném a végét. De hogy el ne vegyem a kedveteket, mégiscsak megnevezek egyet-kettőt. Hát mindenek előtt megmutatta nékem a Szentlélek egyik ujját, teljes tökéletes épségben, aztán a Maseráfnak hajtincsét, ki megjelent Szent Ferencnek, aztán a keruboknak egyik körmét, aztán a szőröstül-bőröstül testélettigének egyik oldalbordáját tartotta az orrom alá, aztán a Szent Katolikus hitnek némely ruhadarabját, aztán néhány sugarát a macsillagnak, mely keletem feltűnt a három mágusnak. Aztán kis üvegnyitam a verejtékből, mely Szent Mihályból szakadt az ördöggel való viaskodásában, aztán Szent Lázár halálának állkapcsát és sok más egyebet. S mivel én szívesen általattam néki olasz nyelven Morello hegyének lejtőit és a Caprezio némely fejezeteit, melyeket már rég idő óta keresett, hát ő részt adott nékem szenterekéjéből, és nekem ajándékozta a Szent Keresztnek egyik fogát és kicsi nyüvegben valamicskét Salamon templomának harangzúgásából és Gábriel arkangyalnak szárnyatollát, melyről már fentebb szólottam és a villamagnai Szent Gellért egyik facipőjét, melyet nem nagy ideje még Firenzében oda ajándékoztam Bonsi Gellért uramnak, ki is fölöttébb nagy ájtatossággal tiszteli azt, és adott nekem a maszémből, melyen a boldogságos Szent Lőrinc vértanút megsütötték. Mindemehol mikat pedig nagy ájtatosan magammal hoztam, s még mind megvan. Az is igaz, hogy feljebb valóm csak akkor engedte megmutatnom ezeket, mikor megbizonyosodott felőle, hogy valódiak. Mivel azonban most már ezerekék révén esett csodák és a pátriárka levele meggyőzték őt, engedelmet adott nekem, hogy megmutassam. De én nem merem senkire rábízni ezeket, hát mindig magammal hordom valamely dobozban Gábriel arkangyal szárnyatollát, nehogy tönkre menjen, minek utána ekképpen szólott, dicséretet énekelt Szent Lőrincnek, és kinyitotta a dobozt, és megmutatta a szén darabokat. s minek utána az együgyű sokaság nagy ideig ámulattal és tisztelettel szemlélte azokat, nagy tülekedés közben mind odafurakodtak Cipolla baráthoz, s bőségesebb adományokkal halmozták el, mint rendesen, és sorra imánkodtak, hogy érintse őket a szénnel. Miért is Cipolla barát sorra kezébe vette a széndarabokat, s fehér ingőkre és zekélyökre és az asszonyok fátylaira akkora kereszteket mázolt, amekkorák csak rájuk fértek, erősködvén, hogy bármennyire megkopnak is a széndarabok eme keresztje írásában, a dobozban ismét megnövekednek, mit is ő már több ízben tapasztalt. S minek utána ekképpen a magabusás hasznára szertaldó népét mind megkeresztezte, ekképpen elméjének gyors járásával megcsúfolta a makéti fiút, kik a tolnak elcsenésével őt akarták megcsúfolni. Ezek pedig ott álltak a prédikáció alatt, s mikor hallották, hogyan vágta ki magát a barát, s mekkora feneket kerített a dolognak, úgy nevettek, hogy majd megpukkadtak belé. Minek utána pedig a sokaság szétoszlott, odaléptek hozzája, és leírhatatlan hahotázás közben bevallották neki csínyőket, és akkor visszaadták a tollat, mely is a következő évben épp olyan busás hasznot hajtott a barátnak, mint a mai napon a széndarabok. Ez a novella egyenlőképpen kimondhatatlan szórakozást és élvezetet szerzett az egész társaságnak, és valamennyien sokat nevettek Cipolla baráton, különösképpen pedig a zarándoklatán, meg az erekéken, melyeket ottan látott és magával hozott. Mikor pedig a királynő észrevette, hogy a novellának s egyúttal az ő uralkodásának is vége, felkelt, levette fejéről a koszorút, és mosolyogván Dioneó fejére tette és szólott. Itt az ideje, Dioneó, hogy magad is megpróbáld, mely nehéz feladat asszonyokat kormányozni és vezetni. Te légy hát a király, és olyképpen uralkodjál, hogyha uralkodásod véget ér, megdicsérhessünk érette. Dioneó átvette a koszorút, és mosolyogván ekképpen felelt. Már gyakorta láthattatok sokkal a értékesebb királyokat nálamnál, értem a sakk királyokat. És bizony mondom, ha hogy úgy engedelmeskedtek nekem, miként valódi királynak engedelmeskednetek illendő, én oly élvezetben részesítlek benneteket, mely nélkül semmiféle ünnepnek vidámsága nem tökéletes. De ne firtassuk ezt, úgy fogok uralkodni, ahogy tudok. És bevett szokás szerint hívatta az udvarmestert, s meghagyta, hogy mindent rendezzen el uralkodásának idejére, annak utána pedig szólott, tiszteletre méltó hölgyeim. Annyi különböző szempontból beszéltünk már az emberek iparkodásáról és sorsuk külön-külön fordulásairól, hogyha kevéssel lennek előtte Licisca asszony nem jött volna ide, kinyelvelésével anyagot adott holnapi elbeszéléseinknek, bizonyosra veszem, hogy jó darabig kellett volna törnöm fejemet, hogy alkalmatos tárgyat találjak elbeszéléseink számára. Miként hallottátok, ő azt mondta, nem ismer olyan leányt, kiszűzen ment volna férjehez és hozzátette, hogy nagyon jól tudja, hányszor és hogyan csalják meg az asszonyok férjöket. De mellőzzük mostan a dolognak első felét, hiszen az gyerekes beszéd. A másodikról azonban, úgy vélem, mulatságos volna elbeszéléseket mondani. Annak okáért rendelem, hogy ha már Licisca asszony megadta a tárgyat, holnap oly asszonyokról legyen szó, kik akár szerelemből, akár azért, hogy a csávából kimenekedjenek, megcsalták férjöket, akár rájött az, akár nem. Némely hölgyek úgy vélték, hogy nemigen lesz hozzájuk illendő tárgyban elbeszélést mondaniok, s annak okáért kérték a királyt, változtassa meg most kijelentett szándokát. Felelte erre a király, hölgyeim, én is épp oly jól tudom, mint ti, hogy mit rendeltem. És azzal, amit mondottatok, nem tudtok eltéríteni szándokomtól, mivel vélekedésem szerint mostanában olyan idők járnak, hogy mindenről szabad beszélni ők férfiaknak és nőknek egyaránt, ahogy a tisztességtelen cselekedetektől óvakodnak. Hát nem tudjátok, hogy e mostani felfordult időben a bírák odahagyták ítélő székeiket, mind az isteni, mind az emberi törvények elnémultak, s kinek-kinek korlátlan szabadsága vagyon, hogy úgy mentse életét, ahogyan tudja. Annak okáért, ha némiképpen szabadjára engeditek szemérmetességteket az elbeszélésben, nem azért, hogy annak nyomában valamely tisztességtelen cselekedet következzék, hanem csak azért, hogy magatoknak és a többieknek mulatságot szerezletek vele, én semmi elfogadható okot nem látok arra, hogy valaki nektek ennek miatt a később szemrehányást tehessen. Ezen felül pedig a ti társaságotok az első naptól fogva mind mostanáig oly gondosan óvta szemérmetességét, bármiről lett légyen is szó, hogy vélekedésem szerint semmiképpen foltot azon nem ejtett, s Istennek segedelmével nem is fog ejteni. Továbbá van-e, ki nem ismerné tisztességteket? Én hiszem, hogy nem csupán emulatságos elbeszélések, hanem még a halálnak borzalmai sem ingathatnának meg benneteket abban. és őszintén szólván, ha valaki megtudná, hogy ti nem akartatok néha-néha ímes huncutságokról beszélgetni, talán gyanú támadna benne, hogy magatok is ludasok vagytok efféle dolgokban, s ezért nem akartok beszélni rólok. Ezen felül pedig ugyan szépen megtisztelnétek engem, ha ellenszegülnétek parancsomnak, holott én mindegyiteknek engedelmeskedtem, és most királyotok vagyok, és kezembe adtátok a törvényt. Vessétek hát félre emez aggodalmatokat, mely inkább billendő kicsinyes lelkekhez, mint hozzátok, s kiki gondolkozzék jó szerencsével, hogy szép novellát mondjon. Ennek hallatán a hölgyek kijelentették, hogy legyen úgy, ahogy ő kívánja. Miért is a király mind vacsora idejéig szabadságot adott nekik, hogy kiki kedvére mulasson? A nap még magasan járt, mivel a novellák rövid ideig tartottak. Miért is, midőn Dioneo a többi ifjakkal együtt leült ostáblázni, el is a félre hívta a többi hölgyeket és szólott. Mióta itt vagyunk, mindig kívánlak elvezetni benneteket egy helyre, mely innét nem messzire vagyon, s hol még alig ha volt egyitek is, melynek neve Asszonyok Völgye. Mindeddig azonban nem volt rá alkalom, hogy oda elvezesselek, hanem ma, mikor még a nap magasan jár. Miért is, ha kedvetek van velem jönnötök, bizonyosra veszem. Ha egyszer ott lesztek, nem fogjátok megbánni, hogy eljöttetek. A hölgyek felelték, hogy szívesen elmennek. Szólították tehát egyik szolgáló leányokat, az ifjaknak pedig semmit sem szóltak, és útnak eredtek. És alig mentek valamivel többet egy mérföldnél, midőn már is megérkeztek az Asszonyok Völgyébe, hová igen szűk úton jutottak be, melynek oldalában kristályos vízű patak futott. És oly szépnek és gyönyörűségesnek látták a völgyet, különösképpen a nagy forróságnak ez órájában, hogy szóval mondani sem tudták volna. S miként nékem egyikük később elmondotta, a völgy feneke oly kerek volt, mintha cirkalommal mérték volna ki, holott nyilván a természetnek, nem pedig emberi kéznek mesteri műve volt. E síkságot pedig, melynek kerülete valamivel nagyobb fél mérföldnél, hat alacsony dombocska fogta körül, s mindegyiknek a csúcsán szép kastély formájában épített palota tűnt szemükbe. E dombok oldalai szelíden lejtettek a síkság felé olyképpen, mint a színházban látjuk, hol az ülések lépcsők módjára lefelé egyre szűkülő körökben vannak elhelyezve. Emez domboknak dél felé néző oldalai pedig tel is tele voltak szőlővel, olajfával, mandolafával, cseresznyefával, fügefával s mindenféle egyéb gyümölcsfával, és tenyérnyi üres hely nem volt rajtok. A dombok északi oldalait véges végig tölgyfa, körisfa és egyéb zöldelő sudárfák erdeje borította. A völgyfenék pedig, melynek az volt egyetlen nyílása, hol a hölgyek bejöttek, teli volt erdei fenyőkkel, ciprusokkal, babérfákkal, sálott még ottan néhány luszfenyő, oly szépen elrendezett csoportokban, mintha csak a legkiválóbb kertművelő mester ültette volna előket. És ám bár a nap magasan járt, mégis csak alig bírt egy-egy sugara behatolni a lombok között a földig, melyet véges végig finom pázsitnak szőnyege borított, s egészen ellepett a sok bíbor színű egyéb virág. Ezen felül mindezeknél nem kisebb gyönyörűséget szerzett neki kamasz kis patak, mely két domb között a völgyből szikla lépcsőkön rohant alá, és rohanásában kellemetes csobogással simogatta füleiket. Hogy pedig vize szétporlott, messziről olvasztott ezüstnek látszott, melyet valahonnét nagy nyomással cseppenként kifröskörnek, és mikor leért a síkságra, ottan szép mederben egy begyülem lett, és rohanvást sietett a síkság közepe felé, hol is kicsinytóvá szélesedett, amin őt néha halastó gyanánt csináltatnak kertjeikben a városbéliek, ha módjuk van benne. Ez a tavaska pedig csak olyan mély volt, hogy az embernek melléig érhetett a vize. És cseppet sem volt zavaros, hanem kristálytiszta, úgyhogy a fenekén látszott a finom kavics, és ha valaki ráért volna, kedvére megolvashatta volna a kavicsokat. S, ha az ember a vízbe nézett, nem csupán annak fenekét látta, hanem az ide-oda cikázó halakoly nagy sokaságát, hogy nem csak gyönyörű, hanem szinte csoda egy látvány volt. A tavaskának pedig nem volt egyéb partja, csupán a síkmező, mely üdébb volt körülötte, mint hogy éppen ott kapta a legtöbb nedvességet. Az a víz, melyet a tó már nem bírt befogadni, lecsorgott egy másik mederbe, és ebben távozott a kicsiny völgyből, és lefolyt valamely mélyebb területre. Midőn tehát a hölgyek ide érkeztek, és mindent megszemléltek, s a helyet fölöttébb dicsérték, a meleg pedig igen nagy volt, s ott látták maguk előtt a maszkicsiny tavat, elhatározták, hogy megfürödnek, mivel nem féltek, hogy valaki meglátja őket. És parancsolták a szolgálónak, hogy álljon ki a völgy felé vezető útra, és vigyázzon, ha jön-e valaki, és figyelmeztesse őket. És akkor mind a heten levetkőztek, és bementek a vízbe, mely csak annyira rejtette el hófehér testöket, mint valamely vékony üveg a piros rózsát. Mivel pedig a víz akkor sem zavarodott meg, mikor benne voltak, kezdtek keresztül kasul szaladgálni a halak után, melyek nem tudtak sehová elbújni, S igyekeztek puszta kézzel megfogni őket. S minek utána jó darab ideig ekképpen mulatván, néhányat megfogtak, kijöttek a vízből és felöltözködtek, s mivel már nem tudták jobban magasztalni e helyet, mint ahogyan eddig magasztalták, és amúgy is elérkezettnek látták az időt, hogy hazatérjenek, lassú léptekkel útnak indultak, közben szüntelenül a gyönyörű helyről beszélgetvén. És még jókorán a palotához érkeztek, s ottan lelték az ifjakat játékban, amint őket hagyták. Akkor Pamphinea mosolyogván ekképpen szólott hozzájuk, ma mégiscsak megcsaltunk benneteket. Hogy? Kérdezte Dioneo, hát már is cselekedetre váltjátok azt, amiről még nem is beszéltetek? Felelte Pamphinea, urunk királyunk, igen, és apróra elmesélte nekik, honnan jöttek, s milyen a ma hely, és mennyire van innét, és mit műveltek ottan. A király tehát halván, mi szép ez a hely, igen kívánta meglátni. Tehát nyomban feltálaltatta a vacsorát. S minek utána valamennyien nagy élvezettel megvacsoráztak, a három ifjú elbúcsúzott a hölgyektől, és szolgáikkal egyetemben kimentek a mazvölgybe, s minek utána mindent végignéztek, mivel egyikük sem volt még ottan soha, ím ez helyett a világ egyik gyönyörűsége gyanánt magasztalták. S minek utána megfürdöttek, és megint felöltöztek, mivel már nagyon későre járt az idő, hazatértek. A hölgyeket pedig abban lelték, hogy fiam Metta dalára táncot lejtettek. A tánc végeztével beszélgetésbe elegyedtek velük az asszonyok völgye felől, és sok szépet és dicséretest mondottak arról. Miért is a király hívatta az udvarmestert, és parancsolta néki, hogy másnapottan terítessen, és vitessen oda néhány ágyat is, ha netán délben valaki aludni, vagy heverni kívánna ottan. Ennek utána gyertyákat és csemegét és bort hozatott, s hogy némiképpen felfrissültek, parancsolta, hogy mindenki menjen táncba. És mikor parancsa szerint Pamphilo megkezdte a táncot, a király el is a felé fordulván, mondotta neki nyájasan, szép hölgyem, te ma megtiszteltél a koszorúval, én pedig ma este azzal kívánlak megtisztelni, hogy véled énekeltetem a mai dalt. Énekelj tehát oly dalt, mely néked a legjobban kedved szerint vagyon. Felelte erre el is a mosolyogva, hogy szívesen és kellemes hangján elkezdette, amint következik ámor, ha karmait közül kiengedsz, tudom bizén, hogy eztán horgára engem többet senki sem vesz. Fiataloskán szálltam harcba véled, és minden fegyverem eléd letettem, ettől várván a legfőbb békességet, mert szótartó voltod biztosra vettem. De zsarnoki dühöd, ó, te kegyetlen, 100 fegyvert szegezett rám, s 1000 hurkot vetett, hogy fogjul ejthess. Aztán rapszíjra fűzve átaladtál annak, ki csak vesztemre jött világra a könnyen folyt gyorsabban a pataknál, hogy ilyen úrhoz adtál szolgaságra, mert oly kegyetlen az ő urasága, hogy még ügyet se vet rám, sóhajthatok, sírhatok, nem kegyelmez. Panaszom füle mellett eleresztik, meg nem hallgatja, még csak meg se hallja, e szívtelenség kínom csak növeszti. Szívem oly bús, hogy a haláltó hajtja. Szállj meg, uram, és cselekedj szavamra, mit én nem tehetek már, hogy őt békjók között elém bekergesd. Ha átarnád ezt, bár az én bilincsem megoldozását engedd, hogy reméljem. Engedd, uram, hisz már egyebem sincsen, mint a remény, hogy egyszer újra élem szép sorsomat, ifjonti tündöklésem, több kín már nem mered rám, sorcám fehér s piros szirmokban elvesz. Mikor el is a fájdalmas sóhajtással bevégezte dalát, valamennyien elcsodálkoztak annak szavain, de senki nem tudta kitalálni, mi indította őt éppen ilyen dalra. De a király, ki jó hangulatban volt, szólította Tindarót, s parancsolta neki, hogy hozza ide bőrdudáját, melynek hangjai mellett még sokáig táncoltatta a társaságot. De mivel már jól benne jártak az éjszakában, rendelte, hogy kinyugovóra térjen. Végződik a Dekameron 6. napja.